Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
A vonalban Rab Árpád jövőkutató, a budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. Jó reggel, szia!
Szép jó reggel, sziasztok!
Mennyire ihletett meg, mint jövőkutató, a Marsra szállás, a Marsról érkező friss, színes fotók? Előreviszi-e a társadalmat, vagy egy tudományos érdekesség? Mit szűr le ebből a jövőkutató?
Hát mindenkit nagyon lenyűgözött. Szeretem a Marsot, szeretem az űrkutatást, szerintem mindenki. Ugye a Mars az egy elég rideg helyszín bizonyos értelemben, mert hát, vagyis, hát minden értelemben az. A sci-fi-ben még az elején, ha visszaemlékeztek, talán Edgar Rice Burroughnak voltak a regénye, jól Mars királynője mászkált jobbra-balra, de tudjuk, hogy ez egy kihalt bolygó. De az, hogy eljutunk oda, az nagyon sok szempontból fontos társadalmilag is. Egyrészt kellenek álmok, mert hogy egy ilyen hosszú távú cél, vagy valami vágyálom, valami, ami tovább visz, ilyen katedrális építő képességnek szoktam hívni, amikor az emberek belevágnak egy olyanba, amit tudnak, hogy az ő életükben még nem lesz, de előbb-utóbb lesz. Az, hogy a Marsot kolonizáljuk, az tényleg nagyon távolívő, de az, hogy az ember, mint faj, ki kell áramoljon valamilyen módon, majd az űrbe, akár a bolygón köré, akár a naprendszerbe, akár távolabb, az biztos, hogy egyszer lesz. És ezek ilyen lépésekkel haladnak. Ha megnézzük, akkor nagyon gyorsan fejlődik ez a dolog, még az első ilyen marsjárót csak úgy odahajították néhány ilyen párnába bugyolába, most meg már szépen irányítottan pontosan leszáll egy veszélyes környezetre, tehát ezek egyre csiszolódnak és fejlődnek. Nem.
Miért kellenek ezek a katedrális építő projektek az emberiségben? Ezt azért kérdezem, mert az összes történelmi stratégiai játéknak van egy olyan fordulata, hogy nem csak katonasággal, nem csak technológiai fejlődéssel lehet megnyerni a játékot, hanem hogyha valaki annyi erőforrást tud allokálni, amennyivel valami irdatlan nagy teljesítményt végre tud hajtani, akkor a többiek, akármilyen erős a hadseregük, akkor ezt fel kell tenni. Tehát ez ilyen technológia fejlesztő projektnek jó, vagy így egységbe kovácsolja az embereket ebben, vagy mi értelme az ilyen projekteknek?
Igen, hát ezek mind jó játékok, imádom őket, valahol vége is kell legyen, és gondolom majd egyszer lesznek olyan változatok, amikor, vagyis hát vannak olyan játékok, ahol az űrt hódítjuk meg, de ez valóban egy technológiai erődemonstráció, tehát hidegháború alatt azért elterjedt ez a nézet, hogy az, aki meg tudja csinálni, hogy a Marsra pontosan letesz egy rakétát, az azt is meg tudja csinálni, hogy a Földön nem tudom belőni egy rakétát az ablakon keresztül, de itt nem ez a cél, hanem alapvetően egyrészt az, hogy egy magasabb szintű tudatosságra kell elérnünk, hogy most egy földben gondolkodunk. És ezek olyan ügyek, amit mindenki magáinak tud érezni, és érzi azt, hogy van egy fölötte álló terv vagy cél, amit mint emberiség akarunk elérni. Ilyen a mondjuk a bolygó megmentése is, mert az is tök jó lenne, hogyha nem esne szét körülöttünk.
Uh-huh. Tehát nem arról akkor van itt szó, hogy el fogjuk használni a földet, mint egy vírus, és ideje tovább lépni, mert különben, ha a gazdaszervezet kimerül, akkor nekünk is végünk van?
Van egy ilyen, tök jó lenne, ha lenne egy ilyen B-terv, és az, hogy például a kolonizáció szempontból a Hold a következő, az ez egyre erőteljesebben megy, hamarosan meg fogjuk szállni a Holdat, egyre több ember, egyre több bánya lesz ott, most már a Hold sötét oldalán is például egy kínai űrjármú már egy jó ideje ballag, tehát az, hogy a Marsra megyünk, azzal a Holdat is meg akarjuk hódítani. Uh-huh. Másrészt az, hogy az emberiség elmeneküljön a Föld bolygóról, az jó lenne, ha lenne egy ilyen kiút, mert ez egy civilizációs fejlettségi fok, hogy előbb-utóbb minden civilizáció úgymond felégeti a saját bolygóját. Tehát hogyan oldom meg a saját bolygóm hűtését? Mert hogyha elérek egy civilizációs fokot, az a rengeteg hőt termelek különféle módokon, mert ő gyakorlatilag felgyullad a bolygó. Most ezt éljük át a katasztrófaként, ezt meg kell oldani valahogy, hogy az emberiség egy része, nem tudom, a föld körül fog keringeni, és kiszabályozott űrállomásokon fog élni, az hát ez biztos nem megy 7 milliárd emberrel, de az, hogy ki rajzunk az űrbe, az a létfenntartási alapjainkkal passzoló megoldási út. Tehát kell az, hogy lássuk, hogy hogy van valami jövőkép, nem csak az, hogy hát csak disztópiák vannak, igazából csak számoljuk az éveket, és az nem elfogadható. Uh-huh. Másrészt az űr meghódításával nagyon sok technológia visszaszármazik. Most nem is csak a teflóra gondolok, vagy az internetre, de például ezek is, vagy akár a golyóstól, de például a vizek meghódítása, vagy például a tudományba vetett hit megerősödése, ezekre mind-mind nagyon nagy szükség van. Uh-huh. Az, hogy amikor nézik az emberek, hogy valós időben gyakorlatilag videó közvetítésként, hogy a Marsra, ami 200 millió kilométerre van, leszáll valami, akkor elhisszük azt, hogy akkor meg tudja oldani mondjuk a koronavírust is.
Uh-huh. A Mars, mint olyan, miért a Hold az érthető, itt van a szomszédban legközelebb. A Mars miért jó választás? Az egyetlen bolygó a naprendszerben, amit kolonizálni lehet azért?
Hát, nincs nagy választékunk, tehát, hogy élhetetlenebb bolygók vesznek minket körül. A Mars az, ami viszonylag belátható közelségben van, tehát egy 2 éves projekttel meg lehet közelíteni, tehát ez belátható. Másrészt le lehet szállni a felszínére, ami a Vénusznál nem igazán megy. Tehát ott a légkörről csak sejtéseink vannak, de azt tudjuk, hogy nagyon nem barátságos környezet. Még a Marsra végül is le tudunk szállni. És a Mars arra nagyon jó, hogy már látjuk azt, hogy az életnyomokat keresünk. Ugye nagyon sokat meg fogunk tudni az életfejlődéséről, a kolonizációról. De a Mars egy üdeg bolygó, nem is csak az a probléma, hogy nincs levegő, ami elég nagy probléma, ugye? De azt is, hogy mivel nincs légkör, olyan sugárzás van, ami megöl mindent. Tehát ott így is úgy is csak elbújva, meg föld alatt, vagy ilyesmi módokon lehetne lenni. De egy elérhető bolygó, tehát időben is, meg úgy, hogy le lehet rá szállni. Ezért az a célpontunk.
Uh-huh. Mire fogjuk ezt használni? Mert a Holdról ugye beszéltünk már ebben a rovatban is arról, hogy tele van egy csomó nyersanyaggal, amit kitermelve újabb lendületet adhatunk az ipari technológiai fejlődésnek. De a Mars az csak egy ilyen ugródeszka a távolabbi utazásokhoz, amelyek vélhetően egy földhöz hasonlóan lakható légkörrel, vízzel rendelkező bolygóhoz vezetnek, vagy ott is lehetnek egyéb terveink?
Hát, hogyha találnánk olyan nyersanyagokat, amik fontosak nekünk, és fogunk találni, mert maximum átalakítjuk őket, akkor bányászati szempontból is fontos lesz, és talán az űrbányászat az, ami leginkább húzza ezeket. Tehát ez a sok pénz, amit belefektetünk, amelynek, hogy társadalmilag nagyon-nagyon-nagyon fontos, előbb-utóbb meg fog térülni. De igazából ezt úgy kell tekinteni, mint egy szuper éles teszt, a lehető legbarátságtalanabb dolog. Tehát 2 éve előtt, 2 évre előre le kell programoznom, megterveznem, megcsinálnom, uh-huh. és ezt a tudást meg helyben használom. Az, hogy kiáramoljunk tehát ha erre képesek leszünk, akkor elvileg bárhova elmehetünk. Csak ugye az idővonal nagyon zűrös, tehát ha akkor elindítunk valakit ki a naprendszerünkből, akkor ővelük hát a 100 milliómodik unokánk sem fog soha beszélni, meg találkozni, de hát ez is az a kérdés, hogy mit hagysz itt. Uh-huh. Ha nagyon rossz helyzetet, akkor ez is lehet megoldás. Azért a messzebbi utazásoknak nagyobb problémái vannak. Most itt ugye pszichológiai gondokról beszélünk, 2 évre összezárt emberek egy fémcsőben, azok hogy tudnak kijönni egymással messzebb, ott már hibernációról kéne beszélni, vagy akár letárolt tudatokról.
Uh-huh. Bele is kezdtünk abba a kérdésbe, amit rendbe kell tenni a Marssal kapcsolatban. Jelen pillanatban te jövőkutatóként mit látsz a legnagyobb problémának, amit a Mars kolonizációja előtt tornyosul? Az odajutást, az ott létet, itt a levegőjét és a vízbiztosítását, vagy mit?
Az erőforrás hiány, tehát hogy tehát ott van a nagy sugárzás, emiatt védekeznünk kell, másrészt ugye a levegő hiány ahhoz, hogy létrehozzunk legalább egy minimálisan élhető kis buborékot, akár egy föld alatti bázist, ahhoz a technológiánk csúcsait kell használnunk, amik már alakulnak, például a 3D nyomtatás, vagy például a különféle elemek átalakítása. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy innen szupportáljuk, hanem helyben kell létrehozni egyrészt a védőpajzsokat, másrészt pedig a levegő. És ez a fő problémája. A másik az, hogy nagyon jó adatokat gyűjteni, ebből rengeteg mindent megtudunk. Nem fogunk nagyságrendet többet megtudni akkor, hogyha egy ember is ott lesz. Volt az a nagyon izgalmas regény, ugye egy főhős ott maradt a Marson 200 napig, mert ott felejtették, nagyon jó könyv egyébként, vagyis én szeretem. De tudományos értelemben ő nem tudott többet elérni, mint azt, hogy rendszeresen küldünk oda. Tehát azt megmagyarázni, hogy miért legyen ott egy ember, és ne csak robotszenzorok, ahhoz már tényleg a kolonizáció kell, ahhoz nagyon nagy erőforrások kellene. Viszont csodálatos, hogy meg tudjuk csinálni. Ha belegondolunk, 50 vagy 100 évvel ezelőtt teljesen szifi lett volna az, amit most csinálunk. És tudom, hogy ez egy ilyen közhely, de most némi túlzással mászkálunk a Marsra, leszállunk, csináljuk, egyre több ponton vagyunk ott. Ez a mostani kutatás, ez már egy nehezen megközelíthető helyszínre megy, és nagyon nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy ez egy régi folyómedel, hogy akár tanulunk majd a mikrobáknak, esetleg találunk életjeleket, stb. Ez azért lenne érdekes. Minél több életjelet találunk, minél több ilyen dolgot találunk, drasztikusan megnő a kolonizációs esély. Mert akkor a helyi életnek a tapasztalataira kell rámenni, és azt átformálni magunknak. Ha teljesen halott, akkor az egy bányabolygó, akkor lehet oda robotokat küldeni, elhozzák a köveket, és örüljünk.
Oké. Ez nagyon-nagyon érdekes.
Igen. Volt. Már csak egy kérdés, nagyon röviden válaszol, kérlek, mert nagyon elment az időnk. Mikor teheti először ember a lábát a Marsra? Te hogy látod jövő kutatóként?
Hát azt tervezzük a 10 éven belül. Hát a tervezzük az egy szerethető általános elangot.
Igen, ezt mondják a leginkább hozzáértők, igen. Oké, Márpád, nagyon szépen köszönjük, ismét nagyon izgalmas volt, és lenyűgöz, hogy ilyen természetességgel beszéltél arról, a hallgatók egy része is meghökkent, erre már kaptunk, és inkább van, aki sci-fi szerzőt gondol a háttérben, úgyhogy tök jó, hogy erről domáltunk, és felhívtad a figyelmet.
Köszönöm, ezek hogy itt
lehettem. Szuper, várunk szeretettel máskor is, szia-szia! Rab Árpáddal beszélgettünk, jövőkutatóval, a Corvinus Egyetem egyetemi docensével a Heuréka rovatunkban.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
Gyorsan hallgatok, mit üzennek Andy Weir, a Marsi című filmjéről volt szó, aztán... még a korábbiakra visszautalva... Ja, nem még ide, hogy Elon Musk azért szeretné a Marsot, hogyha valakit megnyomja a termonukleáris háború piros gombját, akkor az emberiség mint faj fönnmaradhasson, és persze ez sem egy utolsó szempont, hogyha ilyenek fölmerülnek, illetve elképesztő felelőtlenség hallgatók ezrei felé azt közvetíteni, hogyha a használatok helyzetével problémánk van, mert hogy egy jó érzésű embernek, de egy kicsit is lát a körülményekre szokott lenni, akkor az egyszerűen csak csukjuk be a szemünket. Szeretném Martin Luther Kinget idézni, nagyon hosszú, és most nem fogom tudni elolvasni, elnézést kérek.
Én szerintem másik... nem felelőtlenség, mert hogy az emberek nagy része pontosan így cselekszik, nap mint nap, és hosszú évtizedek óta, hiszen már én is 30 éve végeztem az agrártudományi szakmát, és ott nem tudom, hogy olyan nagyon sok nem változott a gazdasági haszonállatok tartási körülményein.
A növekvő számú emberiségnek elegendő a termőföld, ha mindenki kizárólag növényeredetű élelmiszert fogyaszt, majd szerintem nem. Ez kettős mérce, nem értem, a cirkuszban betiltják az állatok betanítását trükkökre, de az élete végig rabszolgaként élő segítőkutyákat lehet idomítani. Jó, ott mondjuk, igen, ott már, igen, nehéz, más a funkció.
Nagyon sok ága boga van
jó,
ennek
jó,
is.
Jó, és nagyon-nagyon megosztja a hallgatókat. De...
Kicsit ott tartunk, mint a panda macival, hogy a panda maci az olyan cuki, és itt most megint lehet engem ostorozni, a panda maci olyan cuki, egy csomó minden pénzt költünk erre, erőforrásokat, hogy mentsük meg a cuki panda macit, és az arra szánt erőforrásokban sokkal több fajt lehetne megmenteni. Pusztán azért, mert az embereknek ez a cuki. Tehát itt ebben az állatvédelmi kérdőívben is nagyon sok szó esik a kutyáról. Miért? Mert a kutyákat látjuk nap mint nap, szegény, ott van láncra verve, szegény, nem kap enni, viszont sertéstelepen viszonylag ritkán járunk. Tehát ezt is azért tudomásul kell venni. Szerintem én mondtam, hogy nem leszek népszerű a véleményemmel, de azt gondolom, hogy a realitás az ez, és ezzel lehet vitatkozni, hogy a realitáson meg kell változni, csak erre nem nagyon van szemlátomás, akarat, és hogy ennek nyilván van oka, és nem csak az, hogy az állam nem hoz olyat, hogy tessék zöld legelőkön tartani a teheneket, mert azt meg nem tudjuk megtenni. Tehát annyi legelőnk meg nincs, és Magyarország éghajlata a legeltetéses tehén tartása például nem is alkalmas.
Meg kéne nyomni macina gombot. De már mindegy, ez a küldetés, ez már bukta. Egyből semmi. A hét fő küldetése, hogy 10 előtt befejezni a műsort, ezúttal sem sikerült. Hála a Mackó kollégának és a sok hallgatói. Ez most nem, tehát most ez nem hibáztatás nem volt, nem kritika semmiképpen. Nagyon érdekes és izgalmas téma volt, és ráadásul még jó pár kérdésünk lett volna Ravárpáthoz is, de ennyire volt idő, így is kicsit túlcsúsztunk. Na, folytatjuk, majd visszatérünk ezekre. Köszönjük szépen a sok-sok hasznos hozzászólást, észrevételt, meg egyáltalán azt, hogy minket hallgattatok. Tegyetek így holnap is, amikor ismét lesz Millás reggeli 6:30 természetesen. De hát ugye a végszó az a tiéd, Mackó.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Már a vég.